Szeretettel köszöntök mindenkit a Jézus beszélgetései című sorozatunk utolsó előtti előadásán, hiszen két hét múlva ez a sorozat lezárul. Ma a gadarai megszállottal való beszélgetés kerül sorra, két hét múlva a Poncius Pilátussal, és utána egy rövid téli szünetet követően január 14-én rátérünk az újabb sorozatunkra, a 10 parancsolat Jézus életében és tanításaiban című sorozatra. Akinek nincs éves programja, itt van a katedra bal oldalán, tehát elveti az előadás után. Kedves hallgatók, mikor is került sor Jézusnak erre a beszélgetésére, és hol is történt ez a beszélgetés, hiszen ez a szó, hogy gadarénus vagy gadarai megszállott ember, mit is jelent ez a kifejezés? Itt van a térkép mellettem. A Gadara városa egy híres ókori város volt itt a Genezáreti tótól dél-keleti irányban, az úgynevezett Dekápolisznak a vidékén. Mit jelent ez a Dekápolisz? 10 város. 10 város szövetségét jelölte ez a terület. Nagy Sándor hódításai után nagyon sok görög város jött létre a földközi tenger keleti medencéjében, és mivel ezeknek más volt a nyelvük, más volt a kultúrájuk, össze kellett, hogy fogjanak, és védszövetséget kellett, hogy kössenek. Ezért jött létre ez a Dekápolisz, körülbelül egy 600 éves történelme van ennek a tartománynak, az időszámításunk szerinti 3. századig állt fent ez a szövetség. Mivel Jézus működési területe elsősorban Galilea volt, Galileából gyakran tért át erre a területre, és a szolgálatának az első részében, majd a végén látogatta meg hosszasabb időn át ezt a területet. Fel is olvasnám Lukács evangélium a 8. fejezet 26. versétől a mai történetünknek az elejét. És eveztek a gadarénusok tartományába, amely Galileával átelemben van. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, akiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és a lábai alá elé esett neki, és fennszóval mondta, miközön van nékem te veled, Jézus, a felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Megdöbbentő ez a találkozás, itt ugye egy ideg és elmebeteg emberről van szó. Átérezzük talán a jelenetnek a súlyosságát, hiszen a statisztikák szerint ma a világ körülbelül 26%-a ideg és elmebeteg, illetve az ehhez kapcsolódó bajokhoz tartozó ember. Ez egy borzalmas adat. Tulajdonképp minden negyedik embernek komoly problémái vannak az idegrendszerével és az elméjével. Az ókori világban is elég elterjedt betegség volt ez. Más betegségekkel együtt, például az epilepsziával együtt szent betegségnek is tartották az őrületet, bár ez ellen Hippokrátész már az időszámításunk előtti 5.-4. században felszólalt, és ezt a vallomását lehet olvasni a Válogatások a Hippokrátészi Gyűjteményből című művében. De az ideg és elmebetegségek tulajdonképpen végigkövetik az emberiség történelmét, a középkorban intézményesítették is ugye a félkegyelmek és udvari bohócok rendszerében, és a modern korban elsősorban a költészet ír róla sokat, abban a világban, ahol nagyon normálisnak látszanak az emberek, azok, akik a világ bajaira rájönnek, ez szóvá teszik, sokszor őrülteknek nevezik őket. Shakespeare a Szent Ivániai álom 5. felvonása elején beszél arról, hogy a költők és a szerelmesek biztos egy kicsit őrültek. És a magyar irodalomban is nagyon sok feldolgozás van, ami megérdemli a figyelmünket, és mielőtt a Jézus történetére és Jézus beszélgetésére térnék, ezekből a feldolgozásokból hallgatnánk meg hármat. Először a Shakespeare-t nagyon sokszor játszó vándorszínész Petőfi versét. Ugye Shakespeare-nek nem csak a Szent Ivániai álmára kell gondolnunk, hanem például a Hamletnak is a nagy sírásó jelenetére, vagy éppen a Lír királyra, amely a világirodalomban az egyik legnagyobb őrültségről szóló rész, ugye Lírnek a megtébolyodása. Petőfi 1846-ban írta az Őrült című versét, ami nagyon, nagyon jellegzetes, nagyon fontos vers Petőfi pályáján belül is. Figyeljük meg majd az előadás közben, hogy a látszólagos emlékezetkihagyás, téves képzetkapcsolás, mennyire átfordul sokszor a szókimondásba és a sokkal világosabb felfogásba, amit sokszor az ember, a hétköznapi ember nem kockáztat meg magának, mert fél, hogy mi lesz ennek a következménye. Megdöbbentő a versnek a vége is, hogy az őrült a világot tartja őrültnek, mégpedig olyannyira őrültnek, hogy talán ezt fel is kellene robbantani, valami más világnak kellene ennek a világnak a helyébe lépni, hogy el lehessen mondani, hogy értelmes világban élünk. Először tehát Petőfi Sándornak a nagy verse szólal meg, amely biztos, hogy próba elé állítja a versmondót is, de próba elé állít bennünket is, hogy vajon első hallással nem ismerjük a verset, mennyire tudjuk ezt befogadni. Mindenkinek ajánlom, hogy majd otthon vegyük elő ezt a költeményt.
Petőfi Sándor, az őrült. Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy munkába vagyok, sietek. Ostort fonok, láng ostort napsugarakból, megkorbácsolom a világot. Jajgatnak majd, és én kacagok, mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. Ha-ha, mert ilyen az élet. Jajgatunk, s kacagunk. De a halál azt mondja, csitt, egyszer már én is meghalék, mérget töltöttek azok vizembe, akik megitták boromat. S mit tettek gyilkosaim, hogy gaztettöket elleplezzék, midőn kiterítve feküdtem, reám borultak, s könnyezének. Szerettem volna fölugrani, hogy orraikat leharapjam, de nem harapom le, gondolám. Legyen orrok és szagolják, hogy rothadok, s fulladjanak meg. És hol temettek el? Afrikában. Az volt szerencsém, mert egy hiéna kiás a síromból. Ez az állat volt egyetlen jótevő. Ezt is megcsaltam. Ő combom akarta megenni. Én szívemet adtam oda, és ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. Hiába, csak így jár ki emberrel, tesz jót. Mi az ember? Mondják, virágnak gyökere, amely fönn a mennyben virul. Hát ez nem igaz. Virág az ember, melynek gyökere ott lenn a pokolban van. Egy bölcs tanított engemet erre, ki nagy bolond volt, mert éhen hala. Miért nem lopott? Miért nem rabolt? Jaj, mit kacagok, mint a bolond, hisz sírnom kellene, siratni, hogy oly gonosz a világ. Az Isten is felhő szemével gyakran siratja, hogy megalkotá. De mit használ az ég könnyűje is? A földre hull, a ronda földre, hol az emberek lábbal tiporják, s mi lesz belőle az ég könnyéből? Sár. Ó ég! Ó ég, te vén kiszolgált katona! Érdempénz melleden a nap, s ruhád, rongyos ruhád a felhő. Így eresztik el a vén katonát. A hosszú szolgálat jutalma egy érdempénz és rongyos öltözet. És tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, miután a fűrügy azt mondja, pitty palagy? Az azt teszi, hogy kerüld az asszonyt. Az asszony vonzza magához a férfiakat, mint a folyókat a tenger. Miért? Hogy elnyelhesse. Szép állat, az asszonyi állat. Szép és veszedelmes, aranypohárban méregital. Én itt talak. Ó, szerelem! Egy harmadcseppnyi belőled édesebb, mint egy mézzé vált tenger, de egy harmadcseppnyi belőled gyilkosabb, mint egy méreggé vált tenger. Láttátok-e már a tengert, midőn a fergeteg szánt rajta, és vedd beléje halálmagot? Láttátok a fergeteget, e barna parasztot kezében villám ösztökével? Ha-ha! Ha megérik a gyümölcs, lehull a fájáról. érett gyümölcs vagy föld, lehullanod kell. Még várok holnapig. Ha holnap sem lesz a végítélet, beások a föld közepéig, lőport viszek le, és a világot a levegőben röpítem.
Egy másik költőt hadd idézzünk ezután, Vörös Marti Mihályt, akinek nagyon sok bordala van magyar költészetben, a rossz bor, a fótidal, a keserű pohár. Mintha Vörös Marti tudatosan készült volna, persze hát ez lehetetlen, az 1854-es nagy versnek a megírására, amelyről azt mondta Babits Mihály, hogy egy őrült ember verse. De mégis ebben az utolsó előtti nagy versében mondja ki Vörös Marti a világról a legnagyobb ítéleteket, és mondja ki a legnagyobb reményeit is. Hiszen ebben a versben hangzik fel ez a sor is, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Vörös Marti költészete az utolsó 5-6 év lírája, biztos, hogy az értelmében megbillent embernek a költészete, de hát pár évtizeddel azelőtt, amikor a német költészet egyik legnagyobb alakja, Hölderlin őrült lett, és egy asztalos mester padlás szobájába zárták, és ott évtizedeken át élt, elzárva a családjától, Hölderlin is az élete végén írta a legnagyobb verseit, szóval nagyon vigyáznunk kell azzal, hogy tényleg az őrülteket és az őrültséget milyen címkével látjuk el. Erről majd fogok beszélni a bibliai részben, de most a második szemelvény hangozzék fel, Vörös Marti utolsó előtti nagy verse.
Vörös Marti Mihály, a vén cigány. Húzd rá, cigány! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt e világi élet. Egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár! Tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény lángja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égje, mint a düstökös láng. Húrod zengjen, vésznél szilajabban. És keményen, mint a jég verése, oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat törd el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban. Isten sírja reszket a szent homban. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt ez elfojtott sóhajtás? Mi üvölt sír e vad rohanatban? Ki dörömböl az égbolt az atyán? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tör szív, őrült lélek? Vert hadak, vagy vakmerő remények? Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, mintha újra hallanok a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya sattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. A vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében. s annyi bűn, szenny s ábrándók dühétől tisztuljon meg a vihar hevébe. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonó bulbot, szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd!
De mégse. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon.
Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával. Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
És befejezésül egy költő után, aki maga nem lett őrült, és egy másik költő után, akinek az élete 55 éves korában, mint Vörös Marti, így ért véget, az egész magyar reformkor meghatározó személyisége, aki maga is a tébolydában végezte, és akinek a sorsa példázatos a reformkorra, példázatos talán még sok minden másra is a magyar történelemben, csak egy bepillantás a naplójába.
Széchenyi István naplójából.
1848. Pusztaság és reménytelenség.
Magyarországot el kell feledni, hogy siratni ne kelljen. Ezek az őrült látomások. Mit tegyek ebben az őrültségben? Hagyjam abba, vonuljak vissza, nem. Azt nem. Deákkal is. Társaival tartsak, és kik kerülnek itt most egymás mellé? Kossuth és a konzervatív Babarczi. A radikális Szemere és az új konzervatív Somcsics. Vagy bolondok az emberek, vagy csirkefogók. Ma itten állanak, holnap pedig már a másik oldalon állanak. Én ezt nem értem. Szakadásnak kell történnie az ellenzékben, és a két Lajos bukik. Mozdul-e bennem a becsvágy, hogy én hozzam helyre a dolgokat? Nem, nem, még nem. Engem most kerülnek az emberek a kanyarom miatt, vagy a politikai szagom miatt. Hol van hát akkor tulajdonképpen az én helyem? Március 15. A Magyarország gyűlési küldöttséggel Puronyból hajóban én is Bécsbe utaztam. Zászlók, üdvlövések fogadnak bennünket. Kossuthot virággal koszorúzzák. Én Madame Kossuth mellett ülök egy kocsiban, aki reszket. Az egésznek óriási forradalmi hangulata van. Metternich lemond. Bécs forradalmi mámorban úszik. A jurátusok képesek szövetkezni a mesterlegényekkel. Lehetséges, hogy csodákat élünk. Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egyetlen lapra tett föl mindent, vabank! És legalább annyit nyert a hazának, mint az én politikám 20 év alatt sem. Hát akkor előre. Előre, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Én nem akartam ezt a gyors tempót, de most már a zablát ragadt lovakat visszafogni nem lehet, sőt, ügyes kocsisként ostort kell bontani, és egyet-egyet jó húzni, főleg a hátul maradokból. Mi lesz belőlünk? Magyarokból mi lenne egyéb, mint dicső nemzet, mely a hamvaiból végre, végre kiemelkedik.
Kedves hallgatók, most ahogy így egy kicsit elgondolkoztunk az őrültségen, vessük fel a kérdést, hogy a Biblia mennyire pontosan jellemzi ezt az őrült embert. Ugye az Új Szövetségben néhány őrült emberrel találkozunk, akik Jézushoz fordultak, és Jézus meggyógyította őket. Például Márk evangéliuma első fejezetében a kapernaumi őrülttel. Ez itt történt a Genezáreti tó északnyugati részén. Aztán Márk evangéliuma 9. fejezete is egy szívszorító történet, ott egy őrült gyermekkel találkozunk, aki még amellett epilepsziás és holtkóros is. Megrendítő történet ez a Márk 9. fejezete. Aztán itt, ahogy a táblán is jeleztem, három fejezet jelzi az evangéliumokban a gadarénus őrültet, a Lukács 8., a Máté 8. és a Márk 5. fejezete. És hogyha ezt a három fejezetet egybeolvassuk, akkor nagyon megdöbbentő kép tárul elénk. Jézus kiköt itt a Genezáreti tó partján, megy Gadara felé, tehát itt látjuk Gadarát, de természetesen a városoknak régen is nagy földterületük volt, tehát Gadara földterülete egészen a tóig terjedt. És találkozik az ördöngősökkel, ezt Máté evangélista jegyzi meg, hogy itt több őrült ember is volt, de Jézus komolyabb beszélgetést az egyikkel folytat, ugye ez van a Márk 5-ben és a Lukács 8-ban. Milyen tüneteket sorol fel a Szentírás? Megdöbbentőek a tünetek. Ezek az őrült emberek kint a város szélén élnek. A régészeti feltárások Gadarából előástak színházat, előástak különböző oszlopfőket, és megmaradtak ezek a sírboltok is. Ugye a zsidó temetkezési szokásokat vették át a görögök, a városon kívüli sírboltokba temették el az embereket, és ezek a gadarénus őrültek itt laktak. Tehát ők nem tudtak emberekkel együtt lakni, kivonultak sírboltokba, és a sírboltokból néha kimerészkedtek a mezőkre, vagy itt látjuk a térképen domboldalak vannak, fölmentek a dombokon futkároztak, úgyhogy ha elolvassuk az evangéliumokat, ezekről mind tudomást nyerünk. Sokszor mezítelenül tették ezt, tehát irtózatos látvány volt. Hozzáteszi az egyik evangélista, hogy az emberek elkerülték azt a vidéket, mert olyan feneketlen erő támadt ezekben az emberekben, hogyha meg akarták őket kötözni, vagy békjóba verni, akkor leszaggatták és összetörték ugye a bilincseket és a békjókat. Tehát tényleg valami démoni erő költözött beléjük. És elmondja még a Szentírás, hogy épp itt Lukács evangélist, hogy kövekkel szokták magukat megvagdalni, tehát magukban is komoly károkat tettek, de sokszor rárohantak emberekre is, tulajdonképpen Jézussal is ezt tették, mert amikor Jézus a tanítványaival együtt kiköt itt a parton, akkor rögtön rohannak Jézus és a tanítványai elé. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és a lábai alá esett neki, és fennszóval mondta, mi közön van nékem te veled, Jézus, a felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Ez már egy érdekes dolog. Mind a három evangélium feljegyzi ezt a mondást, és szinte szóról szóra ugyanígy. Sőt, a kapernaumi megszállott esete, amely Márk első fejezetében van, szinte szóról szóra ugyanezt mondja az ottani megszállott ember is. Vajon miért? Mi is ez, hogy megszállottság, amelynek a külső tünetei tényleg félelmetesek, vérfagyasztóak. Szóval az ember visszaborzad, még ha olvassa a történetet akkor is, hát még annak a személyes tapasztalata milyen lehetett. Nem tudom, hogy kinek volt és van tapasztalata őrült emberekkel, vagy zárt osztályokra kimegy betegeket látogatni, vagy esetleg egy ideg és elmegyógy intézetben, mert van néhány az országban a Hársejtől egészen Tompáig. Például nekem is kitörölhetetlen emlékem, amikor Tompán, a régi jugoszláv határ mentén meglátogattam a Budapestről odavitt elmebetegeket. Szóval olyan emlékem az életben nincs sok, hogy álltak a folyosón, hogy tényleg az látszott rajtuk, amely a Dániel könyve 4. fejezetében a 7 évig őrültségbe esett Nabukodonozoron, hogy kiszőrösödve különböző testrészükön állnak, szinte meg sem lehet különböztetni, most emberekről van szó, mert sem a figyelmük, sem a mozgásuk, sem a megjelenésük, vajmi kevéssé nem emlékeztet emberekre, és állnak ott a folyosón, néha megmozdul az egyik, ide megy, oda megy, mint hogyha valami kísértett járás, valami filmet látnánk, valami egészen szürrealista film, megdöbbentő dolog. De vessük fel a kérdést, hogy vajon a beszéd mit árult el ebből az őrült emberből. A beszéde. Még egyszer olvasom, most már harmadszor Fennszóval Jézusnak ezt mondta, miközön van nékem te veled, Jézus, a felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Ez egy látszólag egy durva elutasító beszéd volt. De mégis, figyeljünk csak oda, hogyan szólította meg Jézust. Jézus a felséges Istennek fia. Hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy mindenki így szólította meg Jézust. Jézus volt, amikor már 2-3 éve tanított. A számomra legemlékezetesebb jelenet itt Jerikóban játszódik le, amikor a vak Bartimeus kérdezi a sokaságot, hogy jön most már a 2-3 éve tanító valaki, miért van ilyen sürgés, forgás, ki az, aki itt megy, mondja ez a vakember, és olyan egyszerűen azt mondják neki, a názáreti Jézus. Jézus nagyon sokan názáreti Jézusnak tartották akkor is, meg ma is. Ki mondta azt Jézusról el, hogy Jézus a felséges Istennek fia? Például Bartimeus elmondta. Bartimeus nem úgy kiáltott, tehát ez a vakember, aki ezt hallotta, hogy a názáreti Jézus megy el arra, nem így kiáltott, hogy názáreti Jézus, könyörülj rajtam, hanem Bartimeus így kiáltotta Lukács 18. fejezete szerint, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ő nem látott, de ismerte a messiási jövendőléseket, és tudta, hogy aki itt van, az nem egyszerűen a názáreti Jézus, hanem az a Dávidnak a megígért utóda, a messiás. És ez az ember, ez a gadarénus ember is, ki tudja, honnan hallott Jézusról elvégre. Jézus ugye bejárta az egész országot, és 3,5 éven át tanított, és ezelőtt is már néhány év eltelt a találkozásuk előtt. Ez a gadarénus nem azt mondta, hogy názáreti Jézus, Jézus a felséges Istennek fia. Tehát mit láthatunk ennek az embernek a lelkében, hogy volt tudomása Jézusról, volt tulajdonképpen egy bizonyos értelemben vett hite is Jézusban, csak megkötözött ember volt. Nem tudta azt mondani, hogy Jézus a felséges Istennek fia, segíts rajtam, gyógyíts meg engem, hiszen a megszállottságban az ember úgy viselkedik, hogy valamit tud, hogy, ahogy hallottuk ezekből a hatalmas nagy művekből, micsoda sok tiszta mondat hangzott ki ezekből, nem? A Petőfi versből is, Vörös Martiból is, Széchenyiből is. Olyan kristálytiszta megfogalmazás. Sokszor épeszű emberek egész életükben nem jutnak ilyen kristálytiszta megfogalmazásig. De mi a baj a megszállottaknál? Nem az a baj, hogy a tudatuk nem működik, nem az a baj, hogy nem látnak világosan, hanem az a baj, hogy még a világos tudást és ismeretet is megkötözve tartja valami borzalmas visszafogottság, valami borzalmas métej. Fölvethető a kérdés, hogy miért is lesznek az emberek megszállottak? Miért is lesznek az emberek megszállottak? Ez a gadarén is miért lett megszállott? Miért jutott ilyen életre, hogy a városon kívül kellett élnie, és ilyen emberhez méltatlan körülmények között? Hogyan jutott ide? Kedves hallgatók, a mai tudomány is keveset tud az őrültség okairól. Hát azt elmondják, hogy talán bizonyos orvosok arra esküsznek, hogy 50%-ban ez öröklődő dolog. Mások azt mondják, hogy környezeti ártalmak, fertőzések, különböző emberen, az adott emberen kívüli okokból ráháramló bajok. De a kapernaumi megszállott történetéből láthatjuk, hogy ő például a züllött élete miatt jutott oda, ahova jutott. A megszállottság előidéző okai között azért ott vannak a személyes bűnök, a személyes hibák és vétkek. Ki tudja ezeket visszafele pörgetni, hogy egy ember mondjuk az önsajnálatba megy bele, és akkor kétségbe esik, sajnáltatja magát, jön a depresszió, a depresszió skizofréniává mélyül, jönnek paranoiás tünetek. Ugye ez, le lehet írni ezeket a szakaszokat. Nagyon könnyű belecsúszni ebbe, ha valaki nem ügyel a lelki ismeretére és a lelkére. Tulajdonképpen nagyon könnyű belecsúszni, és a mai világ is ezt mutatja, hogy nagyon könnyű belecsúszni ebbe a betegségbe. Mi kell hozzá? Kell hozzá megbántódottság, kell hozzá önsajnálat, kell hozzá az, hogy miért én vagyok ilyen szerencsétlen, csak velem nem törődik valaki, akit Istennek neveznek, és aztán az önsajnálat, a bosszúság, a kétségbeesés összecementeződéséből előáll nagyon gyorsan egy depresszió, a depresszió elmélyül, és már is a tudathasadásnál és az üldözési mániánál vagyunk. Nem tudjuk pontosan, mint a kapernaumi megszállottnál, hogy ott konkrétan a rovott élet idézte elő ezt a helyzetet. Gadarénusnál ezt nem tudjuk, de valószínűsíthetjük azt, hogy az ő beleegyezése is kellett ahhoz, hogy ide süllyed, de ez az ember küzdött magával, és ott volt benne még az, hogy el tudta mondani, hogy Jézus a magasságos Istennek fia. Tehát ő szabadulni akart. Ki akart jönni ebből a helyzetéből, de nem tudott. És itt van a megszállottság vagy megkötözöttség, amit tényleg talán a legsúlyosabb betegségek közé állítja, ugye az ideg és elme betegségeket. Tudnék, az embernek a legértékesebb része paralizálódik és bénul meg, az értelme, az agya. Tehát bizonyos dolgokat lát az ilyen ember, de teljesen képtelen arra, hogy bármit is változtasson a sorsán. Illetve a mondatot figyeljük meg, Jézus felséges Istennek fia, de mit mond ehhez? Mi közön van nékem te veled? Kérlek téged, ne gyötörj engem. Mit jelent ez, hogy ne gyötörj engem? Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem ez az ember szól tulajdonképpen önmagából, hanem amikor Jézus aztán kiűzi az ördögöt és megkérdezi, hogy mi van benne ebben az emberben, és azt mondják, hogy a nevük légió. Ugye a légió az az ókori világban egy ismert fogalom volt, mert a római légiókat mindenki ismerte. A római légióknak a száma az meglehetősen változó volt, mondjuk Hannibál idejében 4-5 ezer ember volt egy légióban, később a bizonyos korokban 6200 ember is volt, szóval ezrekre menő emberek tartoztak egy légióba. A legkevesebb is 3000 gyalogos és 300 lovas ember tartozott a rómaiak hadrendjében egy légióba. Milyen megdöbbentő dolog, hogy amikor megkérdezi aztán Jézus, hogy ki van ebben az emberben, azt felelik ezek a démonok, hogy légió, tehát több ezer démonnak a fogja volt ez az ember. Ez egy megdöbbentő dolog. Sokszor megfoghatatlan és átláthatatlan dolog egy emberben ilyesmit előidézi a démoni világ. Mi is ez a démoni világ, majd a vetítésen látjuk. Ugye a démon latin szó, a görög daimonon szóból származik, tulajdonképpen lelket jelent, de a gonosz lelkeknek, a gonosz angyaloknak a megjelölésére lefoglalt kifejezés. Jelenések könyve 12. fejezete beszél arról, hogy amikor Sátán szembefordult Istennel, az angyalok harmad részét a maga mellé tudta állítani, mondja a Jelenések 12. fejezet 4. verse, és az angyalok harmad része eltökélten követi Sátánt, és ők lesznek a gonosz angyalok, vagy más néven démonok. És akkor, amikor Sátán felségterületévé válik a föld, amikor az első emberpár beengedi Sátánt a földre, a démonok is elkezdik a maguk tevékenységét. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi ez, hogy démoni megszállottság, de itt, ahogy Jézus megszólítja, hogy mennyi van benne, és azt mondja, hogy légió, teljesen nyilvánvaló, hogy ez az ember démonoktól megszállott ember. Hogy lehet ezt megérteni, hogy ne tartsák önök ezt túlságosan misztikusnak, vagy megfoghatatlannak? Körülbelül ez a démoni megszállottság olyan, mint az emberi világban is tapasztalunk ehhez hasonlót, hogy például egy embernek nagy tehetsége van annak, ahhoz, hogy másokra hasson, másokat a befolyás alá vonjon. Hát ilyen démoni játék mondjuk a politika például, ugye bizonyos történelmi személyek ezreket, tízezreket, százezreket, milliókat tudtak a hatásuk alá vonni. Emlékezem, én is sokat kérdeztem édesapámat, aki a II. Világháborút ott a nyugati határszélen átélte, ott a sziget közben, ahol minden nap bömbölt a rádió, és közvetítették Hitler 4-5 órás beszédeit, ugye a német rádiót ott lehetett fogni, és kérdeztem édesapámat, hogy lehetett ez, hogy ezt emberek egyáltalán végighallgatták. Aztán, hogyha értettek németül, ezzel még szóba is álltak, amit ott hallottak. Hát hogy lehetett ez? Nem tudott rá válaszolni apám. Azt mondta, hogy fiam, hát ez évek során így volt, ez valahogy észre se vettük, ezt mondta, azt mondta, amaszt mondta, el tudta kábítani az embereket. Nem egyedüli a világtörténelemben az illető történelmi személy, ugye sok ilyen ember volt, aki hatás alá tudta vonni a tömegeknek a gondolkodását. Ez is egy ugyanilyen démoni jelenség. Tehát, hogy mondjam, egy ember is képes egy ilyen démoni megszállottsággal más embereket teljesen eltéríteni a józan gondolkodás útjáról. De hogyha a démonok maguk, Sátánnak a jobb kezei, ügynökei szállják meg az embert, ez valami félelmetes dolog, nem tudjuk ezt se biopszichikailag, se másféle módon megmagyarázni, de ilyen létezik. Ahogy nem tudjuk azt mondani, hogy ilyen nem létezik, hogy egy ember hat a másikra, és egy ember tömegeket levesz lábáról, mert nem tudjuk azt mondani, hogy nem létezik, hiszen tele van a 20. század is vele, és mind a mai napig ilyen jelenségek léteznek. Úgyhogy a Biblia csak ennyit mond erről a jelenségről, de azért a démon szava is árulkodó. Miért mondja azt, hogy ne gyötörj engem? Miért mondja azt, hogy ne gyötörj engem? Ugye a Biblia szerint a, a gonoszság büntetése az egy fokozatos büntetés lesz. Nyilvánvaló, hogy büntetést kell elviselni azoknak az embereknek is, akik azonosultak a gonoszsággal a végső ítéletben. Isten visszaveszi tőlük az élet jogát, de előtte szembesülni kell azzal, hogy mennyi rosszat tettek. De a démonoknak még inkább szembesülni kell azzal, hogy mit tettek itt ezen a földön, és Sátánnak, a legfőbb démonnak, ugye Sátán is angyal fejedelem a Biblia szerint, 1000 éves szembesülése van a gonoszságával. Ugye a Jelenések könyve 20. fejezetében az első 7 versben olvashatunk erről. Tehát Jelenések 20. fejezet első 7 versében. Hogy amikor Jézus eljön, lezáródik a világtörténelmünk, akkor a kopár és a puszta földön egy valaki a démonaival szembesül azzal, hogy ők mit okoztak itt ezen a földön, ez Sátán és az angyalai. Ez 1000 évig tart, miközben Jézus a mennyben az 1000 éves ítélet alatt kiértékeli az egész világtörténelmet, hogy ő hányszor akarta minden ember megjobbulását, de ha ők nem akarták, ezért nem lehetnek itt az örök életben. Tehát miért mondja a démon, hogy ne gyötörj engem? Mert lesz egy iszonyatos büntetés a Sátánnak és a démonainak is. A történelem végén, az 1000 éves ítélet alatt ennél borzalmasabb büntetés tulajdonképp nincsen, amikor valaki az összes rossz dolga következményével kell, hogy szembesüljön. A Biblia szerint ennél nagyobb büntetés nincsen. Természetesen utána magát a büntetést is Isten végrehajtja Sátánon, tehát Sátán is és a démonok is, és a Sátánnal és démonokkal azonosuló emberek is végképp el kell, hogy távozzanak Isten világrendjéből és az életből. Nincs joguk az életre azoknak, akik az életet pusztították. De előtte, mielőtt ez az ítélet beteljesedne, ugye így mondja a Biblia, hogy tűz száll alá az égből és megemészti őket, mielőtt ez beteljesedne, hogy úgy mondjam, tudatilag is szembesülniük kell azzal, hogy ők mit szereztek. Ez lesz a végső büntetés. Erre mondja azt a démon ebből a szerencsétlen emberből szinte kiszólva, hogy ne gyötörj engem, mert még én szeretnék addig meglenni és élni. Tudom, hogy eljön az életemben ez, hogy egyszer majd nem élek, de addig én még kitombolom magamat. Mind Sátánnak és mind a démoni világnak félelmetes tulajdonsága, hogy tulajdonképp ők nagyon jól tudják, hogy nincs igazuk. Tehát a Sátán is és a gonosz angyalok is pontosan tudják, hogy nincs igazuk. De mint egy tényleg egy megtébolyult elmék, akiknek a tudata világos, de mivel az Isten törvényét, a szeretet törvényét a szívükbe be nem fogadták. Világos tudattal élni, de szeretet nélkül élni, ez a legborzalmasabb dolog. De hogy ők így akarnak élni, ez mutatja azt, hogy mennyire reménytelen a megmentésük. Nem lehet őket már megmenteni, sem Sátánt, sem a démonait. Mondja a kereszténység egyik része, nevezetesen az ortodox kereszténység, tehát a közszájon így forog, hogy keleti kereszténység, hogy mi a démonokért és Sátánért is imádkozunk. Ilyesmi kár. Ez értelmetlen. Sátán és a démoni világ menthetetlen. Ebből az egy mondatból is kiderül. Ők mindent nagyon jól tudnak, mégis gyönyörűségüket lelik a rombolásban és a pusztításban. És ez tehát elárulja ez a beszéd, hogy ez az ember a szíve mélyéből gyógyulni akart volna, Jézushoz ment, Jézushoz szaladt, Jézust felséges Isten fiának hívja, de utána ugyanabban a mondatban, miközön van nékem te veled, kérlek téged, ne gyötörj engem, ilyeneket mond Jézusnak. És kedves hallgatók, ami előadássorozatunknak ez a címe, Jézus beszélgetései, vagy ugye a szórólapunkon van, hogy hogyan küzdött Jézus. Jézus átlát a szavakon, túllát a szavakon. Jézus látja azt, hogy ez az ember valóban gyógyulni szeretne, de ezt ki se tudja fejezni. De hogy valóban az arra vágyakozik, a megszólításában benne van ez a vágy és ez a reménység. És ezért olvasható így a történet folytatása, mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadta őt. Annak okáért láncokkal és béklyókkal megkötözve őriztetett, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztákba hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment bele. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy disznónyáj legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedte nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája a meredekből a tóba rohant és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírré tették a városban és a falvakban. Jézus tehát parancsolt, hogy a démonok hagyják el ezt az embert. Különböző kérdések vetődnek itt fel. Az első kérdés az, hogy ez az ember tényleg akart, ezt láttuk, hogy ez az ember akarta, csak nem tudta még kimondani sem azt, hogy mennyire vágyik szabad ember lenni, és más életet élő ember lenni. De ez az ember tényleg akarta. Ez azért fontos kérdés, mert Jézus minden gyógyításánál láthatjuk azt, hogy Jézus azokat az embereket gyógyította meg, akiket közreműködőké tudott tenni a gyógyulásukban. Jézus az emberek feje fölött semmit sem csinált, illetve egy alkalommal Jézus azt is megmutatta, hogy meggyógyított olyan embereket, akik nem kifejezetten kérték tőle. De mi lett annak az eredménye? Ugye ez a 10 bélpoklos meggyógyítása, akkor Jézus 10 leprással találkozott, elküldte az embereket, hogy menjenek a papokhoz, mutassák meg magukat, hozzanak a tisztulásukért áldozatot, és utána egészségesek lesznek. És azt mondja a Szentírás, hogy a 10 bélpoklos közül egyetlen egy ment vissza, hogy Jézusnak megköszönje ezt a gyógyítást. Az is samaritánus volt. 9 ember nem értékelte ezt a gyógyítást. Jézus azért tett meg egy ilyen esetet, hogy bemutassa, hogy ha az emberek nem vágynak gyógyulni, ha az emberek nem akarnak más életet élni, az Isten hiába gyógyítja meg őket. És Jézus ezért kereste mindig az emberekkel a párbeszédet. Ezért kérdezett emberektől. Ezért tette őket próbára, mint a kananeus asszonyt. Ezért tette ismét csak próbára, mint a vak Bartimeust, vagy a vérfolyásos asszonyt, hogy láss, hogy az ember tényleg akar valamit, komolyan akar. És amikor Jézus látta a közreműködési szándékot, akkor lépett közbe, és Istentől nyert hatalommal akkor gyógyított meg egy embert. És ebben az esetben is erről van szó. Ne úgy gondolkozzunk, hogy ezt az embert, hogy úgy mondjam, a feje fölött gyógyította meg Jézus. Ez az ember igazán vágyakozott a gyógyulásra. De a megkötözött ember szintjén nagyon át kell látni a szavakon. Sokszor emberek olyan szavakat mondanak, olyan kijelentéseik vannak, sok keresztény visszaborzat, hogy beszélhet így egy ember. Túl kell látni a szavakon, nem szabad a szavakat patika mérlegre tenni. Vagy a keresztény életnek, a keresztény lelkületnek egy nagyon szép sajátossága, hogy látja azt, hogy a szavak mögött mi van. És Jézus ebből a megszólításból, hogy Jézus a felséges Istennek fia, mindent tudott, mindent látott. Tehát először is erre a kérdésre is szeretnék válaszolni, hogy igen, ennek az embernek ott volt a vágyakozása, a közreműködése, de nem, egyszerűen megkötözött volt, többet nem tudott tenni, még a szavaival se tudott a maga akarata szerint bánni, de Jézus túllátott ezeken. És ezért parancsolt Jézus, hogy hagyja el ez a démoni sereg ezt az embert. A második kérdés, ami felvetődik. Mi ez a beszélgetés Jézus és a démonok között, hogy ugye amikor megkérdezi, hogy mi a nevetek, légió, tehát több ezer démon tartja megszállva ezt az embert, és kérik Jézustól a démonok, hogy a disznó nyájba mehessenek. És Jézus ezt megengedi. Sokan tették fel ezt már nekem, ezt a kérdést úgy, hogy hát ezzel micsoda pusztulás történt, ugye beleveszekedett a tóba ez a hatalmas nyáj, majd olvasom a következményeket, hogy az emberek ki is utasították Jézust a területről, ugye hát óriási anyagi veszteség érte őket. Na de még itt nem járunk, még hadd tegyem fel az előző kérdést. Mi ez a beszélgetés a démonok és Jézus között, és Jézus miért engedi ezt, hogy a disznó nyájba menjenek, és aztán azt a nyájat belehajtsák a tóba, és annak rendje módja szerint ez a nyáj megveszekedjék. Kedves hallgatók, itt ha párat lapozunk itt Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának a 11. fejezetében található Jézusnak egy különleges példázata. Ez a példázat mindent megmagyaráz. A démonok természetét is, és Jézus magatartását is. Lukács evangélium a 11. fejezetében a 24. verstől olvasom. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén. És mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, onnét kijöttem. És oda menvén kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. A példázata így is ismert, hogy a kisepert ház példázata. Jézus arról beszélt itt, hogy vannak emberek, akik az életben eljutnak Istenhez. Isten átalakítja az életüket, megtérnek ezek az emberek, egészen más életük lesz, mint annak előtte, de nem ügyelnek arra, hogy utána az Isten szerinti életben fejlődjenek. Tehát ki van seperve a ház, nagyon szemléletes, egyszerű, de szemléletes a példa, ki van seperve a ház, tiszta már a ház, ugye a rossztól, a démonoktól, de mivel az az ember nem kéri az Isten jelenlétét, az isteni Szentlélek jelenlétét az életében, ez azelőtt kiűzött démon, aki itt és ott kódorog a földön, és víztelen helyeken jár, ugye a víz az isteni Szentlélek jelképe a Bibliában, hát kerüli a Szentléleknek a jelenlétét és a személyét, de ezek a démonok nem tétlenek. A démoni világ nagyon is sürgőforgó, nagyon tevékeny világ. A démoni világnak a jellegzetessége, hogy mindenütt rombolni akar. Ha befejezte az egyik helyen a rombolást, nincs olyan, hogy kipihenem magamat, hanem rögtön egy másik helyen kezdem el rombolást. Ezt mondta el Jézus a példázatában, hogy nincs ilyen, hogy kiseperjük a házat, és ott áll üresen a ház, a démonok egy idő után majd meglátják, hogy üres a ház, és jönnek vissza, sőt, maguknál hétszerte gonoszabb lelkeket hoznak, újra megszállják azt a házat. Az az ember, aki nem fejlődik a jóban, sokkal mélyebbre jut, mintha el se kezdte volna a fejlődést a jóban. Még egyszer mondom, az az ember, aki nem fejlődik a jóban, az Isten szerinti életben, sokkal mélyebbre jut, itt van a magyarázata, mert a démoni világ még erősebben tudja megszállni, ugye az ember figyelmetlensége, óvatlansága és hitetlensége miatt, és ez az ember sokkal mélyebbre esik le, mintha el se kezdte volna a lelki fejlődését. A démoni világ megszállja, mert a démoni világ egy aktív világ. Egy állandóan cselekvő világ. Ezért kérik Jézust a démonok, hogy ők nem tudnak meglenni csak úgy, hát ha ő neki ki kell menni ebből a gadarénusból, ebből a megszállottból, ők rögtön valahol máshol keresnének maguknak valami jó céltáblát, amit tönkre lehet tenni. Én meg vagyok győződve, hogyha azt kérte volna a démoni világ, hogy egy junyájba menjen bele, ezt Jézus nem engedte volna meg. Annak jelentősége van, hogy disznónyájba ment bele. És azt Jézus megengedte. Ugye Mózes 3. könyve 11. fejezetében, Mózes 3. könyve 11. fejezetében olvassuk azt, hogy Isten emberi táplálkozás céljára nem javasolja a disznós fogyasztását, mert Isten nem minden állatot teremtett arra, hogy elfogyasszuk a húsát, sőt, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa, az láthatja, hogy Isten eredetileg egyetlen egy állatot se teremtett arra, hogy az ember megölje őket és megegye őket. Ugye Mózes első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket rendelt az ember eredendő táplálékául. Csak az özönvíz után engedi meg Isten a húsfogyasztást nagy tömegek részére, és Mózes 3. könyve 11. fejezete arról híres, hogy ott van a listája a tisztátalan állatoknak, amelyeket Isten megtiltott emberi fogyasztásra, tudnék tönkreteszik az embert, közvetett úton ugyanúgy gyilkolják az embert, mintha valaki közvetlenül ránk támadna. Ugye a disznóhúsnak a trihinózis hatása, a magas koleszterin tartalma, elég sok bajt okozott már az emberi történelemben. Természetesen van ott még más is, van ott angolna is, nyúl is, rákfélék, stb. Nem akarom ezeket felsorolni. Nekünk most az a fontos itt, hogy ezek az emberek ismerhették, bár görög telepesek utódai voltak, de ismerhették a Bibliát. Tudták jól azt, hogy a zsidók nem élnek disznóhussal. Tudták jól azt, hogy egészségtelen az életre, de miért csinálták? Hát, miért csinálják az emberek a rosszat és olyan kiterjedt mértékben? Ugye? Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát a pénzért. Üzlet volt. El tudták adni, tenyésztették a disznót, jó ára volt, üzlet volt. Jézus egy másik beszédében is megemlékezett erről a tékozó fiú példázatában is, talán tetszenek rá emlékezni, hogy a tékozó fiú, amikor lesüllyedt, akkor elment egy polgárhoz a mezeire disznókat legeltetni. Nagy üzlet volt abban az időben. És az emberek sokszor úgy vannak, hogy látják az emberek az erkölcsileg helyeset, meg az egészséges életmód szerint helyeset is, de a pénzért az emberek megölik magukat. Szóval pénzért, hogy több pénze legyen az embernek, azért képes önmagát és a környezetét is annyira pusztítani, hogy ez szinte az öléssel, a gyilkossággal azonos. Jézus azért engedte, hogy belemenjenek a disznónyájba, mert Jézus részéről ez egy ítélet is volt. Ez egy ítélet volt. ez megítélése volt annak, hogy amit az Isten nem hagyott jóvá, amitől az Isten tiltott, és Isten tiltásai azok nem valami, hogy mondjam, ilyen szőrszál hasogató tiltások, vagy az embert valami jótól megfosztó tiltások. Isten, amit tilt, azzal azért él a tiltása az Isten, mert valami rossztól akar bennünket megmenekíteni. Mondom, meggyőződésem, hogy bárányokba nem engedte volna bele Jézus ezeket a démonokat, de a disznónyájba igen, és a disznók megveszekedve belementek a tengerbe. Ként a más helyén az evangélium azt is mondja, hogy azért kérték ezt a démonok, mert itt szerettek volna maradni. Még ez is kérésük volt, ők ugye nem máshova, ők ezt a tartományt, úgy mondjam, megszállni akarták, ez a démon sereglet, ők itt akartak maradni. Jézus ezt megengedte, és ezzel az ítéletét is kifejezte. És figyeljük meg, hogy ha visszalapozok most Lukács evangélium a 8. fejezetéhez, miután mindez megtörtént, mi ennek a történetnek a folytatása? A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, akiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, és megfélemlettek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénosok körülvaló tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen féltek. Ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Megdöbbentő ez a jelenet. Ugye gyorsan összecsődülnek az emberek, hát ilyet kilátott, ilyen esemény. Jönnek a környező falvakból, városokból is, ugye itt órák telnek el, közben az az ember megpihen. Nagyon érdekes ez a megpihenés is, a szerencsétlen gyermeknél is elmondja a Szentírás, hogy hát egy ilyen borzalmas betegség után, hogy ahogy szinte megszabadul ettől a kórtól, hogyan ül le, szinte úgy magunk előtt látjuk, hogy egy évek, évtizedek gyötretése után ez az ember az életének az első pár szabad óráit tölti. Leül, és akkor emberhez méltó életet él, és ott ül Jézus lábainál. És milyen erős a kontraszt. Az elmúlt előadáson is borzalmas kontrasztokat láttunk, nem? A vak ember, akinek a szeme világa megjött, de a szülei nem örülnek neki, sőt letagadnák. A vak ember, akit a rokonok és az ismerősök sem mernek igazolni. A vak ember, akin a farizeusok ki akarják tölteni a bosszújukat, hogy Jézus ellenez ütőkártya legyen. És itt most ugyanez a helyzet. Meggyógyult egy ember. Meggyógyult egy ember. Mondtam a múltkori előadáson is, hogy mindannyiunk lelkiismeretéhez szólva, hogy hát mi mit nem adnánk azért, hogyha a mi családunkban egy súlyosan beteg ember meggyógyuljon. Mit nem adnánk azért? Akinek a családjában van például elmebeteg ember, és nem évekig, hanem évtizedekig látja annak a szerencsétlen embernek a küszködését, mit nem adnánk azért, hogy egy ember teljesen felépüljön? És ez igaz? Jól mondtam? Ezek az emberek mit csináltak? Oda mentek, hogy hát igen, hát ez az ember lett. Ezt az embert, mint eddig, mint tébolyultat ismertük, de most ember lett. Oda mentek, megfogták, megölelték, visszavették az emberek társadalmába. De hogy ezt csinálták? Az emberek megfélemlettek. Mi lesz itt? Hát ne talán még a többi őrült is meggyógyul. Ne talán még több disznó belemegy ugye a tóba. Figyeljük meg, hogy az ember nem tud igazán örülni, az embertársa meggyógyulásának, a sorsa jobbra fordulásának. Döbbenetes dolog. Mintha a Kainnak a szavát hallanánk, nem? Kain azt mondja, hogy hát mit tudom én, mi van a másik emberrel, őrizője vagyok én az én felebarátomnak? Megdöbbente az emberi világban ez a közöny, ez a ridegség, hogy az emberek nem annak örülnek, nem azzal foglalkoznak, amivel kellene. Az emberek rögtön azt nézik, hogy most pénzbe hogy járunk, vagy hogy nem járunk. Ugye milyen időszerű történet? Félelmetes. És ez az ember hogy érezhette magát? Még ezt a kérdést is hadd tegyem fel. Ez az ember hogy érezhette magát? Jönnek ott különböző falvakból, városokból, nézik, latolgatják, talán már össze is írják a kárt, hogy mennyi káruk van a disznónyáj megsemmisülésében. Ez az ember hogy érezhette magát? Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. Jézust akarta követni ez az ember, nem akárhogyan gyógyult meg. Ne úgy tessenek ezt elgondolni, hogy volt eddig egy ilyen teljesen tébolyult ember, és valahogy meggyógyult, de azért csak üljön ott, és egy alacsony szellemi szinten élje most az élete hátralevő részét. Nem, ez az ember teljesen meggyógyult. Ez ember követni akarta Jézust. Úgy, hogy az ember gyógyulásáról a 113. Zsoltár olyan csodálatosan beszél. A 113. Zsoltár, ami azt mondja el, hogy az Isten, amikor kivonsza az embert a sárból, akkor nem ott hagyja a sár szélén, hanem felülteti népének főemberei közé. Csodálatos ez a Zsoltár, hogy amikor az Isten kivonsza az embert a sárból, felülteti a népének főemberei közé. Ez a gadarénus megszállott követni akarja Jézus. Tehát tanítvány, apostol akar lenni. Szóval ennyire mélyen volt benne a jónak is a gyökere, amit megbénítva tartott a megszállottság. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. És Jézus megengedte? Jézus megengedte? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Egy hatalmas öröm, nem? Hogy egy ember, aki nem csak annak örül, hogy testileg meggyógyult, hanem egy ember, aki az életét oda akarja szánni az igazságnak. Hát mondjuk ez talán még nagyobb dolog, mint maga a gyógyulás. De figyeljük meg, a történet így folytatódik, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta őt, mert mindnyájan várták őt. Kedves hallgatók, enélkül a történet nem lenne teljes. Jézust az emberek eltanácsolták. Nem becsülték Jézus gyógyító szolgálatát. Menjen más vidékre, a mi disznaink nagyon fontosak nekünk, minden esetre fontosabb nekünk a disznó meg a pénz, mint az ember. És Jézus el is megy. De Jézus, hogy úgy mondjam, mindig messze számított. Jézus tudta, hogy mit miért csinál. Ő nem elégedett volna meg azzal, hogy egy ember követi őt, hanem azt mondta a gadarénusnak, hogy nem te maradjál itt, és beszéld el azt, ami veled történt. Tegyél bizonyságot ezen a vidéken én rólam. Jézus visszavezett a tanítványaival, itt ugye ezek pár kilométeres távolságok a Genezáreti tóvizén. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Kapernaum városába ment, amely az ő városa volt. Ugye Péter és a Péter testvére András házában szokott Jézus megszállni, átmegy ide Kapernaumba, és tovább folytatja itt a küldetését Bétszajdában, Korazinban és más városokban, és aztán hónapokkal később Jézus újra visszatér erre a vidékre. És akkor mi lesz az eredmény? Az emberek örömmel fogadják. Mellesleg ebben a kis mozzanatban egy óriási tanulság rejlik. Istennek örök eszméje és örök célja az, hogy emberek mondják embereknek az evangéliumot. Jézus mindig erre tanított mindenkit. Ezért képezte ki a 12 tanítványt, a 70 tanítványt. Jézus ezért tett mindent, hogy emberek bajból, nyomorúságból, betegségből, megszabadult emberek másoknak mondják el, akik ugyanolyan bajban, betegségben, nyomorúságban vannak. Így sokkal hitelesebb. Így sokkal hitelesebb. Jézus ezért nem engedte meg, hogy a gadarénus kövesse őt, hanem ott hagyta, azért gondoljuk meg, hogy milyen érzés lehetett ez. Ott maradt egyedül. Jézus elment, a tanítványok elmentek. És ő ott volt egy tömeggel, egy sokassággal, akik talán a fogukat vicsorgatták rá, mert hát még mindig mi volt bennük, ugye az anyagi veszteség. Ha most azon gondolkozunk, hogy a mai világban is milyen nehéz embereket megközelíteni. Mert az embereknek minden gondolatuk mihez van kötve? Hát alapvetően egy anyagelvű világban élünk. Az embereknek ezer szállal van kötve minden gondolatuk az anyagiakhoz. És nagyon sok keresztény embert hallottam így panaszkodni, hogy hát ebben a városban nem lehet már az embereknek mondani semmit. Vagy ebben a faluba hiába. Vagy ezen a vidéken, hát ez egy sötét Zala, meg sötét Somogy, aztán minden vármegyében ezt mondják nekem, hogy ilyen sötét, olyan sötét, hogy az egész Magyarország sötét, továbbá az egész világ sötét. Hát ez így van. Az egész világ sötét. Mitől lenne világos? Az egész világ sötét. De azok az emberek, akik gyógyult emberek, akik átélték az életük, hogy mit jelent meggyógyulni, mit jelent a nehézségből kijönni, és valóban látják is azt, hogy ezt az Isten tette ővelük. És ezek az emberek, én nem hiszem, hogy ez a gadarénus nagyon művelt, vagy nagyon képzett ember volt, de egyszerű szavakkal elmondták az embereknek, ami velük történt. Ennek ereje volt. Mindenesetre olyan nagy ereje, hogy azok az emberek, akik elutasították Jézust, legközelebb örömmel fogadták. Hát ez nagy változás, nem? Ehhez hasonló nagy változást kétszer olvashatunk a Bibliában. Egyszer akkor, amikor itt ebben a sikárvárosban történt meg, ugyanez Samáriában. Amikor egy asszony, akinek hat törvénytelen házassága volt, amiben most él, az sem igazi házasság, de Jézus kisegítette ebből a bajból, ebből a borzalmas életből, és ott marasztják Jézust a város lakosai, és amikor Jézus ott marad, akkor Sikár városa megvilágosodik, a sötétségbe világosság gyullad, egy egész város elfogadja Jézus Krisztust. Vagy egy másik történet, egy ószövetségi történet, a Jónás próféta története. Egész Ninive megbánta az elmúlt életét. Pedig nem akármilyen erkölcstelen volt Ninive. És ki volt az a próféta, aki beszélt? Hát nagyon gyenge próféta volt. Tudjuk Jónás prófétának a nem éppen magas szinten levő lelki állapotát, és amiután Isten kisegítette ebből a helyzetből, az a próféta mégis fellépett, mégis mondott valamit, mégis közölt valamit, és ennek óriási hatása van. Amikor olyan emberek, akik benn voltak a bűnben, a betegségben, a rosszban, hitelesen pár szóval el tudják mondani, hogy az életük hogy változott meg, és a dicsőséget Istennek adják, ennek leírhatatlan hatása van. Mondom, minden esetre olyan hatása, hogy azok az emberek, akik elutasították Jézust, a legközelebb örömmel fogadták, és jegyezzük meg a történetünk nyomán azt is, hogy Jézus misszió szolgálata nem csak Galileában tudott kiteljesedni, mert itt óriási hatása volt Jézusnak, hanem most vegyük mellé ezt a területet is, Dekápolisban is ki tudott teljesedni. És ez egy emberen múlott. Ez egy ember tette. Eszünkbe juthat Babicsnak a híres verse, amelyben ez a sor áll, a soknál mennyire több az egy. A soknál mennyire több az egy. Az egy a valaki, aki mégis, akire hallgat a föld is, az ég is. Az egy ember, a megváltozott ember, a meggyógyult ember, aki önmagában jó kovász, és meg tudja kereszteni a tésztát. Sokszor elmondtam már önöknek ezt a hasonlatot, hogy Isten csak a tiszta búzával tud valamit kezdeni. Hiába van két zsák pejva, a pejva soha nem fog kicsírázni. Isten olyan emberekre vál, akik személyesen, önmagukban, megtért, megváltozott, gyógyult emberek, ezt nem is felejtik el egész életükben sem, hogy kinek köszönhetik az életüket és a gyógyulásukat, és erről egyszerűen, de hatásosan és megbízhatóan be tudnak számolni. Ez volt Jézus életének az egyik legnagyobb gyógyítása, de aki otthon szeretné ezt a gyógyítást majd elolvasni, a következő alkalomra lesz meg a szórólapunk ehhez, az eddigi négy előadásnak a szórólapja megvan, a maival egy kicsit késem, a következő alkalommal tudom hozni, már itt van a kiszedett változata, csak sokszorosítani nem tudtuk. Tehát aki elolvassa majd ezt a történetet, az olvassa még mellé a Márk evangéliuma első fejezetéből a másik megtébolyodott ember meggyógyítását, és olvassa még mellé a Márk 9. fejezetéből a szerencsétlen megtébolyodott gyereknek a meggyógyítását, és újra szeretném felhívni a figyelmüket az Ellen Gould White Jézus élete című könyvre, amelyben mind a három őrült ember gyógyításáról részletes leírás van, amelyből én magam is sokat veszek át ezen a szórólapon. Érdemes egy kicsit elmélyednünk abban, hogy Jézus hogyan viselkedett lelkileg és idegileg megrokkant emberekkel, hiszen mi is egy olyan világban élünk, ahol van cukorbaj, van mozgásszervi betegség bőven, de azt hiszem, hogy a legfélelmetesebb a mi világunkban is az ideg és az elmebaj. Szeretném most az előadás végén röviden a vetítéssel is érzékeltetni, hogy a Biblia még hol tud ilyen esetekről, és Isten gyógyítása hogyan nyilvánult meg a kezdetek kezdetétől egészen eddig a néhány három gyógyításig. Kérném szállt tehát akkor a vetítést. Míg a vetítéshez elkészülődünk, szeretném említeni, hogy Pascal Gondolatok című művét többen kérték már tőlem a 13 év során, most végre megjelent, és az eredeti áránál 190 forinttal olcsóbban adjuk, hogy mindenkihez eljusson, így is 700 forint. Pascal Gondolatok, valamint a Gyermeknevelés Bibliai Alapelvei című könyv, amely 160 forintba kerül. Továbbá még egyszer mondanám, hogy akik szeretnének másokat is hívni az előadás sorozatunkra, mert még azért van helyünk, azok elvehetik a szórólapot, és most csütörtökön az egészségügyi sorozatunk folytatódik, jövő kedden pedig a Biblia körünk, mind a kettő 6 órakor a Benczúr utcában. Ki az első őrült ember a Biblia szerint? Ki volt az első őrült ember, aki teljesen elveszítette az önmaga feletti uralmat? Kain volt, akinek a gyilkosságát Guido Reni barokkori festő ábrázolásán látjuk. Alul ugye Ábel, akit ő agyonüt, és Kain, aki elveszíti az önmaga feletti uralmat. Ugyanebben a korban Rembrandt is ábrázolja egy rajzán ezt a jelenetet, még előrébb, tehát amikor még a két áldozatot hozzák, baloldalt Ábel, aki juhot, vagyis Jézusra mutató bárányt áldozik, jobb oldalt pedig Kain, aki terményt és gyümölcsöt áldozik, és nézzük meg Kainnak az arcát, ugye az elborulás vonásai láthatók rajta. Mondja is az Úr, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha viszont rosszul cselekszel, vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tulajdonképpen minden bűn forrása, de minden ideg és lelki baj forrása is az, hogyha az ember átmegy a rossz övezetére, beengedi a rosszat az életébe, és nem uralkodik rajta, mert amit nem győz le az ember, azt őt fogja legyőzni elv alapján, ugye a gonosz megszállottsága érvényesül majd az életében. Ugyanezt látjuk egy mostani művésznek, József Ridlickának, egy cseh művésznek 1968-as ábrázolásán, ez a Varsói szerződés bevonulásakor keletkezett részkarc, amikor Csehszlovákiát letiporták. Ugye látszólag magához öleli a testvér, ugye Kain, magához öleli az egyik kezével Ábelt, a másik kezével viszont a legdurvább kődarabot fogja meg és üti agyon, még az akasztófát sem veszi igénybe, ami távolabbi koroknak a civilizáltabb kivégző eszközének tűnhet. Ő a legdurvábban a szeretet és a durvaság, a látszólagos szeretet és durvaság, ez a Kain Ábel történetének 20. századi bemutatása, örök történet, tehát láthatjuk. Szintén a 20. századnak ez a cinikus tébolya, amit történelmi méretekben országok között is észlelünk. De az biztos, hogy a tébolynak, az őrültségnek a legnagyobb kifejezése a Bibliában, és a képzőművészet is ebben alkotott a legnagyobbat, a Saul Dávid története. Egy 10. századi bizánci miniatúrát látunk, középütt Dávid, kicsit már a görög mitológiát is felfestik, hiszen egy múzsa van mellette, aki ihleti őt. Dávid, aki megszelidíti a lantjátékával az állatokat, de azokat az embereket is, akik különben kemény, erőteljes emberek, de minden rosszra képesek. Nézzük a következő ábrázolásunkat. Dávid, ugye a híres Michelangelo szobor Dávidja, akinek a fejét nézzük meg közelebbről. Az a Dávid, akinek egészséges a gondolkodása, aki következtet, aki megismer, következtet, dönt, választ, és azért felelősséget is vállal. Ugye a reneszánszkor nagy eszménye az önállóan gondolkodó ember. Ezzel szemben a Dávid-Saul történetet ábrázolják úgy a festők, hogy Dávid már fiatal korában egészséges gondolkodású ember, mint fönt az iniciáléban látjuk a Belvili miniatúrából a kis Dávid jobb oldalt, és bal oldalt Saul, akinek viszont elönti az agyát a kisebb rendűségi érzés és az üldöztetési mánia. Talán közelebbről is nézzük meg, itt még a középkornak 11.-12. századában vagyunk, annyira jellemábrázolás nincsen, túl kicsi is a kép ahhoz, hogy itt sok mindent bele lehessen ebbe vetíteni. Minden esetre jobb oldalt ugye egy egészséges fiatalember, bal oldalt pedig egy olyan eltorzult arcú királyt látunk, de nézzük a következő Lukács van Leidentől származó rézmetszetet a 16. század elejéről, ahol már teljes, döbbenetes mélységében van előttünk az elmebaj. Tulajdonképpen a zsidó nép első királya, Saul, hát ilyen paranoiás betegségben szenvedett, de nem azért, mert így született volna, vagy az alkata tette volna hajlamossá, hanem azért, mert megirigyelte Dávid sikereit. Mit is mutat ez a Lukács van Leiden metszet? Jobb oldal Dávid, ahogy hárfázik, ugye meghívják a király palotájába, hogy az elmebajt egy kicsit csitítsa a zene, a művészet eszközeivel, háttérben ugye az udvaroncok, bal oldalt pedig magába roskadva a király, aki szorongatja a dárdáját, azt a dárdát, amit el fog majd hajítani, Dávidot veszi majd célba. Nézzük meg ezt az arcot, tehát a 16. század elején járunk, menjünk még vissza egy kicsit ehhez. Ez egy hallatlanul nagy alkotás, ugye a 16. század elején, amely időben szintén még ritka jellemábrázolás, egy őrült ember megjelenítése. Ugye azok a magukba forduló szemek, az összeroskadt testtartás, az önmagával foglalkozik, állandóan önmagával foglalkozik. Tulajdonképpen az őrültséghez vezető úton elég ennyit csinálni, hogy az ember túl nagy jelentőséget tulajdonítson önmagának, sokat foglalkozzon a maga megítélésével, hogy mások mit mondanak róla, és a többi, és a többi. A mai világban is ez a kulcs, ez az ok, hogy annyi sok ember hull bele ebbe a betegségbe. Aztán teljesen Dávid életére is tör Saul, ahogy látjuk majd a következő képeken. A barokk művészet aztán a két jellemet egymás ellen feszíti, szembesíti. Jobb oldalt ugye Dávid, aki már úgy félő tekintettel néz, hogy ez a király mikor ragadja meg a dárdát, mert ott van már a kezében, általában így mutatják be a festők. Háttérben ugye az udvari katonák és csapat, és Saul, aki egy ideig élvezi Dávid hárfajátékát, de hát ez az őrültség természete, hogy egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanná válik az ember. De erről egy ismeretlen barokk szerző után most Rembrandtnak a hatalmas művét szeretném újólag bemutatni, amely Amsterdamban, a Rijksmuseumban látható. Dávid hárfázik Saul előtt. Jobb oldal Dávid, majd látjuk kinagyításban is, de most előzetesen hadd nézzük az egész kompozíciót, aki belefeledkezik úgy a hárfa játékába. Egészséges ember, egészséges gondolkodású ember, a művészetében is, ugye a zsoltárok, a zeneművek szerzésében is egy rendkívül kiegyensúlyozott egészséges ember, még hogyha méről szól is Istenhez, de mégis megragadja a reménységet, nem önmagára tekint, hanem Istenre tekint. Bal oldalt Saul, ugye a jobb kezeiben ott van a dárda, és egy drapériát von a szeme elé. Hát most nézzük a kinagyításokat. Egész közel megyünk Saul arcához. Hát igen, ez az őrültség. Látszólag megtörli a drapériával a bal szemét, mintha megbánná a bűnét, mintha szégyelné magát, hogy ő egy másik embernek a halálát kívánja, mármint Dávidnak a halálát. Ugye a Góliát legyőzése után hatalmasodik el az irigység Saulon. De nézzék meg ezt a jobb szemet, egy olyan üveges, egy olyan kifejezéstelen, nem megbánás ez, Már nem tudja megbánni. Bűntudata van, bűnfelismerése van, de megbánása nincsen. Olyan hidegen és élettelenül tekint maga elé, már nem tud kezdeni magával. Már ki van szolgáltatva a démonok játékának. amelyek, ha egyszer feltűzelik, a dárdát elhajítja, kisíja, hogy akkor Dávidot meg nem ölte. A másik kinagyításon Dávidot látjuk, egy egészen más jellem, egy egészen más arc, aki nem a másikkal, nem magával, hanem magával az üggyel, a dologgal törődik, egy másik emberen segíteni kell. Ő azt a legjobban akarja tenni, ezért felejtkezik bele a lantjátékába. Aztán az őrültségnek a jelei megmutatkoztak a papok viselkedésén is Jézus korában. Most lépünk egy nagyot, Dávid király kora után 1000 évet. Hát micsoda őrült dolgot tett például Jézus kihallgatásakor, hogy Dürer metszete mutatja, látjuk fönt 1512 Albrecht Dürer a monogram, micsoda bolondságot és őrültséget tett Kajafás, aki nem átallotta megtépni, megszaggatni a főpapi ruháját, ami a mózesi törvények szerint is tilos volt. Nézzük a másik képet, ugyancsak Dürernek a metszetén, teljes főpapi ornátusában ábrázolja a 16. század elejé mester Kajafást, rajta van a süvege, és a süveg előtt az a felirat, amely héberül így hangzik, hogy szentség az Úrnak. Ő, akinek teljes tisztaságot, erkölcsi következetességet kellett volna mutatnia, mint a zsidó nép vezetőjének, amikor Jézus felel neki, akkor megszaggatja a ruháit, vagyis erre hivatkozva akarja elítéltetni, hiszen vádat nem tud ellene, de hogyha a főpap már dühében megszaggatja a ruháját, akkor oka van rá, feltüzeli a katonákat, és egy ilyen műfelháborodással indítja el a kihallgatást a gyilkos ítélet felé. Nézzük a következő képeinken, hogy tulajdonképpen sátánt és démonait hogy ábrázolták. Az egyik legrégebbi európai sátán ábrázolás a franciaországi Brioude-ból. Hát eléggé furcsa ábrázolás, mert ilyen visszataszító fogakkal, ronda orral és szemmel ékes teremtménynek mutatja ezt a sátánt. Nézzük a következő képeken, főleg Jelenések könyve 12. fejezetét ábrázolják a festők. Bertrand mester 1378-as hamburgi Petri oltára van előttünk, ahogy a mennyből lehull a démoni sereg, miután Jézus meghozta a golgotai áldozatát, a Biblia szerint sátának akkor kellett véglegesen elhagyni a mennyet démonaival együtt, addig bejárása volt, hogy Jób könyvéből is ismerhetjük. Ennek a képnek a kinagyítása, sátán akart lenni az Isten Krisztus helyett, így viszont ő és a démonai, hogy alá hullanak, el kell, hogy hagyják a mennyet. A lázadó angyalokkal való küzdelem Bröhel 16. századi olajfestményén középütt Mihály, akit tévesen egy angyallal azonosítanak, holott Mikáél annyit jelent, hogy ki olyan, mint Isten, Jézus jelképes neve mindig a Bibliában. Jézus és a jó angyalok küzdelme, ugye a fehér ruhába öltözött jó angyalok küzdelme a gonosz angyalokkal, akik most lehullanak. Jelenések könyve 12. fejezetét egy ilyen fizikai küzdelemnek állították be, ez a Biblia szerint egy szellemi, erkölcsi küzdelem volt. Jézus próbálta visszafordítani sátánt és démonait még a mennyben, de nem hallgattak rá. Erről szól Jelenések könyve 12. fejezete. Bröhel után Tintoretto, tehát a délibb vidékre megyünk, a lázadó angyalok bukása. Ugye itt Mihály angyalt általában külön választít, jobb oldalt látjuk, és bal oldalt pedig a lehulló démoni sereget ábrázolja a századi mester, Michelangelo és Leonardo da Vinci tanítványa, Tintoretto. Ugyanez Tiepolónak a 18. század elejé udinei érseki palota mennyezet freskóján bal oldalt Mihály, mondom, akit a középkortól fogva tévesen külön angyalnak ábrázolnak, és ismernek el, a Mikáél kifejezés 5-ször van benne a Bibliában, Dániel könyvében, Júdás levelében és Jelenések könyvében. Ugyanolyan jézusi szimbolikus név, mint az Immanuel, tehát Mikáél, Immanuel, az él, éli, tehát Isten szó van benne. Jobb oldalt a lázadó angyalokat meg sokszor ilyen sárkány formájú lényeknek ábrázolják. aminek az oka az, hogy a görög dragon kifejezés óriás kígyót jelent, és ezt kezdik sárkánynak fordítani, és sátánnak egyik jelképe az óriás kígyó, aztán a népi monda világban sárkány lesz a jelképe, és a sárkány fiakként ábrázolják a démonokat. Aztán a romantika korától elhagyják a démonok ábrázolását, csak a fő démont ábrázolják, mint Zichy Mihály a 19. század végén, ahogy mindig megközelíti a földet, állandóan itt a föld fölött köröz. Talán a másik Zichy képen még inkább ezt látjuk, ezt Puskinnak a Démon című költeményéhez festette, illetve rajzolt a Zichy. Ugye úttalan utakon jár, rebdes sátán, keresi azt, hogy hol tud rombolni. Ilyen szempontból nagyon jellegzetes bemutatása a bibliai tanításnak, természetesen a Biblia hozzáteszi, hogy Isten korlátozza, Isten visszafogja a démonok munkáját, senki életében nem mehetnek be a démonok, ha ő be nem engedi őket. Tehát jól emlékezzünk a Bibliánk 4. fejezetére, amit Isten Kainnak mondott, hogy vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, heverészik szó szerint, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tulajdonképpen a démoni világ, meg a démonok működését minden mitológia leírja. Az a Homérosz Odüsszeiájához készített ókori görög ábrázolás, amikor Odüsszeusz kikötteti magát a hajó árbócához, és viaszt öntet a fülébe, hogy a sziréneknek a hangját ne hallja, akik el akarják csábítani őt és társait. Ugye ami a démonok a Bibliában, tulajdonképpen a görög mitológiában, az a sirének. És mivel sajnos nem találtam meg az egyetlen egy képemet a gadarénus meggyógyításáról, mert ha meg lesz, levetítem egy prerafelit a festőképen, nem nagyon feldolgozott jelenet ez, ezért egy másik jelenetre hadd utaljak. Raffaello Santinak az utolsó festménye ez, ugye Raffaello is Michelangelo és Leonardo kortársa, amit bemutat ezen a hattyú dal festményén, Jézusnak a megdicsőülése, Mózessel és Illéssel, a három tanítvány elalvása a Színeváltozás hegyén, és amikor lejön Jézus a hegyről, akkor találkozik ezzel az elmebeteg őrült gyermekkel. A Bibliának egyik legmegrendítőbb részlete, Márk evangélium a 9. fejezet, erre hivatkoztam, az édesapja hozza ezt a gyermeket, aki amellett, hogy őrült, epilepsziás is, holdkóros is, szaggatja állandóan a gonosz szélek, akkor a földre veti magát, és miért van ez a csődület itt? Azért, mert miközben Jézus fenn volt a hegyen, a tanítványok elé hozta az apa a gyermekét, és a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Erre jöttek a farizeusok, és vádolták a tanítványokat, hogy hát Jézus tanítványa is mégse tudnak csodát tenni. Jézus ezután ereszkedik le majd a hegyről, és a Bibliának egyik legfenségesebb beszélgetése következik be, de sajnos, mint olyannyi sok más krisztusi beszélgetés, egy rövid hatrészes sorozatba ezt se tudtuk elhelyezni, amikor Jézus meggyógyítja ezt a gyermeket. Múltkor mutattam be az egyik legrégebbi mozaikot, a ravennai 6. századi mozaikot, Jézus, mint a jó pásztor. Ugye a jó pásztorról szóló példa beszédettel fejeztük be az elmúlt előadást, de most is ez ide kívánkozik a végére. Jézus, amikor az emberek között járt, azért jött, hogy életük legyen az embereknek és bővölködjenek. Mint a jó pásztor is, hogy a nyáj minden szükségletéről gondoskodik. Jézus minden esendő embert meglátott, Jézus tekintetét és fülét nem került el egyetlen egy ember szava sem, még akkor is, hogyha csak így tudott szólni, Jézus magasságos Istennek fia, miért gyötörsz engem, mi közöd én hozzám? Jézus tudott olvasni ennek az embernek a lelkében is. Ezzel fejezzük be a mai előadást, és 2 hét múlva a témánk Pilátus lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!